Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, várom is megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm, felleg várom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején dicsérjük a mi Urunkat a 89. Zsoltár első versének az éneklésével. Így kezdődik ez a Zsoltárunk, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább énekszóval Urunkat. Megkezdett Zsoltárunknak a 3., 7. és 8. verseit énekeljük. 89. Zsoltárunk 3. verszaka így kezdődik. Az egek hirdetik sok csuda dolgodat, a szent gyülekezet a te igazságodat.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a mi Urunk szavára, amely most János evangélium a 4. fejezetéből hangzik hozzánk, a 46. verstől az 54. versig terjedő szakaszból. János evangélium a 4. fejezetének 46. versétől a következőket olvashatjuk. Jézus azután ismét a Galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hiszek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem! Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. A mi Urunk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Urunknak imádságban. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezen a vasárnap délelőttön is azért, hogy megismerhetünk téged, aki ennek a világ mindenségnek a teremtője, fenntartója vagy, aki királyoknak királya, uraknak ura vagy. Köszönjük, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Különösképpen is áldunk most téged a hit drága ajándékáért, hiszen a hit az a csatorna, amelyen keresztül a te áldásaid a mi világunkba, a mi életünkbe megérkezhetnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy szabad hitet kérnünk tőled, s lelked által szeretnéd ezt feltámasztani bennünk, megerősíteni. Így csendesedünk el most előtted. Így szeretnénk hallgatni szabadat, hogy hadd tudjunk mi is igazán hinni benned, s dicsőíteni téged. Áld meg így kérünk az ige hirdetőjét, s áld meg bennünket is, ige hallgatókat, Jézus Krisztusért. Ámen. Készüljünk a mi Urunk szavának meghallgatására énekléssel. A 171. dicséretünket keressük meg, és énekeljük: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
Thank you. A mai igehirdetés alaptextusa felolvasott ige szakaszban található, János evangélium a 4. fejezetében, a 4. fejezet 48. versében. Mondd azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ti hisztek-e a csodákban. Nem tudom, hogy fontos-e számotokra a csoda. Milyen csodákban hisztek? Mit tartotok csodának? Milyen csodákra vártok? Nem tudom. A most felolvasott történet a legnagyobb csodáról szól, amit egy ember átélhet ebben a földi életben. Az Istennel való találkozás olyan esemény valamennyünk életében, amely a legnagyobb és a legdrágább csoda. Akik már átadták az életüket Krisztusnak, azok tudják, hogy miről beszélek, de akik még nem döntöttek, azokat a mai ige arra bátorít, hogy döntsenek. Döntsenek jól, döntsenek az Úr Jézus mellett, adják át az életüket ők is, mert ők is a legnagyobb csoda részeseivé válnak ezáltal. Arról szeretnék ma beszélni Isten segítségével, hogy milyen kölcsönhatásban van egymással a hit és a csoda. Miért van szüksége a hitnek csodára, és miért van szüksége a csodának hitre. Talán most így első hallásra, amit mondtam, kicsit elméletinek tűnik, vagy elvontnak tűnik, de a felolvasott ige szakaszból hamar megértjük azt, hogy mennyire hétköznapi, mennyire gyakorlati jelenségről van itt szó. Ugye arról olvastunk a történetben, hogy Kapernaumban élt egy királyi ember, egy királyi főember. Ennek az embernek volt egy fia, aki megbetegedett. Komoly volt az ő betegsége, már haldoklott. Amikor ez a főember hírét vette annak, hogy a közeli városban, Kánában ott tartózkodik az Úr Jézus, akkor rögtön eszébe villant, hogy talán el kéne menni Kánába, és segítséget kéne kérni Jézustól. Ő esetleg eljön Kapernaumba, ami nem is volt messze Kánától, mint egy 30 kilométerre, és aztán majd meggyógyítja az ő fiát. Álljunk meg rögtön az elején. Megvan a baj. A gyermek beteg, Jézus ott van a közelben, és az apa oda menekül az Úrhoz. Nem ismerős ez nekünk is. Amikor életünk fölött összecsapnak a hullámok, amikor elveszítjük a munkahelyünket, amikor elveszítjük a társunkat, amikor elveszítünk egy közeli rokont, meghal, amikor kiábrándulunk, csalódunk, amikor bennünket is utolér a nyomor, vajon nem mi is ezt tesszük először, oda borulunk az Úr Jézushoz, imára kulcsoljuk a kezünket. Amikor utolér bennünket a baj, akkor nem úgy szokott lenni, hogy mi is térdre borulunk Isten előtt? Hát, ha ő segíthet nekünk. Tudjátok meg, mert nem titok, hogy minden nyomorúságnak az a célja, Istennek az a célja minden nyomorúsággal, hogy odahajtson bennünket Jézus Krisztushoz. Minden bajnak és minden nyomorúságnak az a célja, hogy odaalázzon bennünket Jézus Krisztus keresztjéhez. Hogy aztán az Úr mit szól majd, mit tesz majd, mit mond nekünk, azt nem tudhatjuk. Ne is foglalkozzunk vele, hiszen az a lényeg, hogy a nyomorult lélek, a magába roskadt lélek, az elcsüggett élet oda kerüljön, oda alázódjék Jézus Krisztus keresztjéhez. Bajba vagy, testvérem? Talán most nálad is az élet hullámai összecsaptak? Talán te is csüggett vagy, elkeseredett, kiábrándult vagy hitetlen? Menj oda Krisztushoz! Ennek az a célja, hogy ennek a nyomorúságnak, hogy te is oda menj Krisztushoz, vidd elé a problémádat, mondd el neki. Ugyanezt tette a történetben ez a királyi főember is. Megvolt ugye a baj, a fiú beteg volt, haldoklott, és elment az apa Jézus Krisztushoz. Igen ám, csak hogy amikor az apa elment Jézus Krisztushoz, és feltárta kérését, segíts az én fiamon, gyere el velem Kapernaumba, akkor Jézus valami érdekeset mondott neki. Rögtön leleplezte a kérdés mögött meghúzódó szándékot, hitet, hitetlenséget. Mert mit mondott neki az Úr? Azt mondta ennek az apának, ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Vajon miért ilyen elutasító a mi Úrunk? Miért ilyen kemény? Tudjuk az igéből, aki az Úrhoz megy, azt ő semmiképpen nem veti ki. Jézus azokat a betegeket, akik eléje járultak, mind meggyógyította. Vajon miért mond ennek az apának ilyen kemény szavakat? Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mi volt a hiba ennek a főembernek a hitében? Nos, ebben a Jézushoz fordulásban nem az volt a bűn, hogy föltárta a kívánságát, segítséget kért, mert ez helyes dolog, az előbb mondtuk. Erre bátorít bennünket Isten igéje. Ha bajba vagyunk, járuljunk elé. Ez a baj, a nyomorúság célja, hogy menjünk Krisztus keresztjéhez, újra meg újra. De akkor mi a probléma mégis? Az, hogy ez a főember csak a csodát akarta látni. A főember csak azt szerette volna, hogyha a fia meggyógyul. Az volt a bűn, hogy semmi egyebet nem tudott Jézusnál keresni, mint látható segítséget. Gyógyulást a fia számára. Szerette volna, hogyha a csoda, amelyről nyilván már sokat hallott, az ő családjában, az ő fia gyógyításában is megvalósul. Pontosan ezért mondja az Úr Jézus neki, hogy jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mit mond ezzel nekünk az Úr? Azt mondja, hogy az nem hit, nem igazi hit, nem élő hit, amelyik csak akkor megy hozzá Jézushoz, a kereszt alá, amelyik csak a nyomorúságban fordul oda. Az nem igazi hit. Jakab apostol azt írja a levelében, hogy az ilyen hit olyan, mint a tengernek a habja, amit a szél jobbra-balra fúj, ingadozik. Azt hiszem ismerős ez, igaz? Valamennyiünk életéből. Én is ismerem ezt a hitet. Ez nem hit. Ez nem igazi hit. Ez nem élő hit. Az ilyen hit, ugye, könnyen kiábrándul. Mert kéri az Urat. Mutass nekem is csodát az életembe. Gyógyítsd meg az én testemet. Tedd helyre a kapcsolatot embertársammal. És hogyha nem teszi helyre az Úr, és hogyha nem gyógyulok meg, akkor meginog a hit. Nem is hiszek. Ki is mondom, nem is hiszek ilyenkor. Tudnánk rá példákat mondani az evangéliumból is, ugye? A farizeusok hányszor kértek az Úr Jézustól jelet? Mutass nekünk valami jelet. Tényleg az vagy, akinek mondod? Mutass valami csodát. És Jézus nem mutatott. Vagy amikor Heródes elé citálták, ugye a passió történetben, Heródes, a zsidók királya, mennyi mindent hallott már Jézusról? Mutass nekem is valami csodát. Talán kettesbe voltak azon a helyen, és Heródes csodát akart látni Jézustól. Mutass valamit, ha tényleg király vagy. És ugye tudjuk, hogy nem mutatott semmit, csak lehajtotta a fejét. Abban a városban, amelyikben az Úr felnevelkedett, Názáretben, azt írja a Biblia, hogy nem tett sok csodát. Sőt, pontosan úgy írja, hogy az ő hitetlenségük miatt nem tett csodát. Jézus leleplezi a kérésünk mögött meghúzódó hitet, vagy hitetlenséget. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Ma is hány ember mondja azt, hogy nem hiszek az Istenbe. Hol van? Mutasd meg nekem. Biztos volt már ilyen személyes tapasztalatunk nekünk is. Szó szerint így mondják, nem hiszek az Istenbe. Mutasd meg nekem, hol van? Van, aki még gúnyolódik is, azt mondja, hogy Nem hiszek az Istenben, nekem még nem mutatkozott be. Sokszor éppen azért marad el a csoda a mi életünkből, mert az Úr azt akarja, hogy mi magunk döbbenjünk rá, mi magunk jöjjünk rá, hogy valójában nem hiszünk. Mi is olyanok vagyunk, mint a farizeusok. Várjuk a csodát, de nem a legnagyobbat várjuk. Nem a találkozást várjuk Jézus Krisztussal. Ha neked jelek és csodák kellenek ahhoz, hogy higgyél Jézus Krisztusban, akkor ne ilyen alkalmi segítségekben keresd azokat, hanem a legnagyobb jelben és a legnagyobb csodában. Mert bizony van jel, és bizony van csoda. Csak meg kell látni, észre kell venni. Egyetlen jel a kereszt. Az egyetlen csoda Krisztus feltámadása. Van jel és van csoda. A te megváltásodnak, a te személyes megváltásodnak, a te bűneid megbocsátásának a jele Jézus Krisztus keresztje. Ez az egyetlen jel. Ebben a jelben győzni fogsz. Talán emlékezünk arra a történelmi eseményre, amikor a római birodalom feje, a császár, Nagy Konstantin álmot látott. Azt az álmot látta, megjelent szemei előtt egy fényes kereszt, és a kereszt alatt egy kiírás, ebben a jelben győzni fog. Most mondok valamit nagyon komolyan, amit én így hiszek, és így is gondolok. Ha a legnagyobb jelet és a legnagyobb csodát mi magunk nem hisszük el, és mindjárt kitérek arra is, hogy mi ez a legnagyobb jel és mi ez a legnagyobb csoda, tehát hogyha mi magunk a legnagyobb jelet és a legnagyobb csodát nem hisszük el, akkor nem fogjuk elhinni az apró jeleket, és nem fogjuk meglátni, átélni az apró csodákat sem. Persze, igaz az, hogy az Úr Jézus bennünket is helyre tud tenni. Igaz az, hogy meg tudja gyógyítani a mi beteg szervezetünket. Meg tudja gyógyítani, ki tud gyógyítani bennünket a betegségből. De ő nem csak erre képes. Ő nem ezért jött. Nem elsődlegesen, nem ezért jött. Ő azért jött, hogy új életet adjon neked. Ő azért jött, hogy bűnbocsánatot adjon neked. Ő azért jött, hogy szabaddá tegyen benned a megkötözöttségektől, a rabságtól, hogy ne függjél a másik embertől. Ő azért jött, hogy csak tőle függjél, hogy szeretett kapcsolatot helyreállítsa hatalmas Isten és te közötted, bűnös ember között. Én akkor tértem meg, amikor számomra is személyessé vált Isten szeretete, maga Jézus Krisztus. Sokat jártam a templomba, és mindig hallottam erről, hogy az Isten szeret engem, meg téged, meg valamennyiünket. Isten nagyon szeret minket. Úgy szeret, hogy Jézus Krisztust adta értünk a kereszten. Fú, de sokat hallottam. Gondolom, hogy ti is. De igazából nem jelentett számomra semmit. Most már tudom. Nem jelentett számomra semmit. Az életem nem változott meg. Rábólintottam, biztos így van. A lelkész már csak a szószékről igazat beszél. De nem változott meg az életem. Nem jelentett semmit. De amikor megéreztem, megtapasztaltam, átéltem azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy értem, Péterfi Györgyért egyszülött fiát adta, akkor jutottam én magam is hitre. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy gondolkozzunk el ezen, gondolkozzunk el, csodálkozzunk rá mi magunk a kereszt csodájára, Jézus Krisztusra, Isten szeretetére. Miért ment ő fel a keresztre? Miért halt meg? Miért támadott föl? Gondolkozzunk el ezen. Ez a legnagyobb csoda. Ez a legnagyobb jel, a kereszt. Az elbeszélés további folyamán valami nagyszerű dolog történik. Így olvassuk tovább a történetben. Mondané ki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Erre felele néki Jézus: menj el, a te fiad él. és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Testvérek, Jézus Krisztus elmélyíti ennek az embernek a hitét. Nem megy el vele, hanem egy ígéretet ad, egy ígérettel ajándékozza meg őt. Most dől el igazán, hogy ez a királyi főember hisze, vagy pedig nem hisze. Most dől el igazán, hogy ez a királyi főember közösségbe akar kerülni az Úr Jézussal, vagy pedig az ő csodájára áhítozik arra, hogy a fia gyógyulást nyerjen. Te elhiszed vajon azt, amit Jézus mond neked? Elhiszed azt, hogy az ő vére megtisztít téged? Elhiszed azt, amit ő mondott, hogy megbocsátattak néked a te bűneid? Mert azt mondta nekünk, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Hiszed-e azt, amit ő mondott, hogy aki ő benne hisz, az nem hal meg, annak örök élete van? Hiszed-e azt, hogy a legnagyobb jel és a legnagyobb csoda, amit átélhetsz, az az, hogyha te is személyes, élő kapcsolatba kerülsz a hatalmas Istennel? Olyan sokan mondják azt, és olyan könnyen, én hívő vagyok, tegnap is hallottam, én hívő vagyok, nem járok rendszeresen templomba, nem olvasok Bibliát, néha-néha elmegyek, de én hívő vagyok. Nem vonom kétségbe az ő hitét. Jó, hogy van hite, és jó, hogy azt meri mondani, hogy van hite. De tudjátok, aki a legnagyobb csodát átélte, találkozott már az Úr Jézus Krisztussal, annak csak egy vágya van. Az, hogy újra meg újra találkozzon ő vele. De hát hol találkozhat vele? Ott, ahol szól az ő igéje, ahol hirdetik az ő igéjét, ahol hívő testvérekkel közösségbe lehet. Az ilyen ember olvassa a Bibliát. Miért? Mert vágyakozás van a szívébe, hogy újra meg újra a legnagyobb csoda részesévé váljon, hogy találkozzon az Istennel. Az ilyen ember nem a maga módján hisz. Az ilyen embert maga a hatalmas Isten vezérli, vezeti. Mindig azt szoktam kérdezni magamtól, te elhiszed-e azt, hogy Jézus most itt van veled, és meg akar áldani? Ugyanis azt vettem észre magamon, mielőtt még nem tértem meg, és ez is egy általános, mondhatom így bátran, egy általános emberi tapasztalat. Valahányszor visszatekintünk életünk elmúlt részére, akár nehéz volt, akár könnyű, azt mondjuk, hogy az Isten velünk volt, megsegített. Igaz? Mondhatom így általánosság, hogy volt már valamennyünknek ilyen tapasztalata. Visszatekintünk egy elmúlt életszakaszra, és azt mondjuk, hogy az Isten velünk volt. Milyen jó, hogy velünk volt. És akkor mindig fölteszem a kérdést magamnak, és most hangosan is, hogy és mi van a jelenben? Elhiszem azt, hogy most, ezen az Isten tiszteleten ő szól hozzám. Elhiszem azt, hogy itt van velünk, közösségben, ezen az Isten tiszteleten. Elhiszem azt, hogy miután kilépek a templomból, akkor is velem lesz, akkor is engem kísér, ott van a hátam mögött, vagy éppen akár előttem, vagy mellettem, és át akar ölelni engem, meg akar áldani engem. Ezt nem én találom ki, tudjátok? Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten szeretete nem csak 2000 évvel ezelőtt volt életben, gyakorlatban, hanem tegnap is, ma is, és a jövőbe is. A történetbeli apa hitt és elment. Nem is azonnal ment haza, hanem kiderül az elbeszélésből, csak másnap, körülbelül 24 óra múlva ment haza. Tehát úgy hitt, annyira hitt, hogy tudott várni ilyen súlyos helyzetben is, amikor a fia beteg, 24 órát. Nem kételkedett, hogy igaz, amit Jézus mondott. Mi se kételkedjünk, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak minden szava szent és igaz. Te elhiszed-e vajon azt, hogy Jézus Krisztusnak minden ígérete igaz, és amen. Csak ekkor lehetünk mi is a nagy csoda részeseivé, hogyha ezt elhisszük, hogyha átéljük. Valaki egyszer azt mondta, hogy a hit, hogy hinni nem tudni kell, hanem hinni lehet. Használjuk ki mi is ezt a lehetőséget. Mi is merjük elhinni, hogy az Isten szeret bennünket. Annyira szeret, tudjátok. Nagy csoda történt a fiún, meggyógyult, de még nagyobb csoda történt az apával. Hitre jutott. Most már nem azért hitt ez az apa, mert meggyógyult az ő fia. Most már nem azért hitt, hogy kapjon valamit, hanem azért, mert amit kapott, az örökre hozzáfűzte az ő lelkét Jézus Krisztushoz. Ha te is megkapod Istentől ezt a kegyelmet, átéled az újjászületés csodáját, téged is oda fog kötni Isten magához. Jézus Krisztus minden csodáját azért tette, akkor is, és azért teszi ma is, és azért fogja tenni a jövőben is, hogy bennünket hitre ébresszen, hogy bennünket hitre serkentsen. Nem azért tesz rendkívüli dolgokat, csodákat, mert ma is tesz ilyeneket, csak nem vesszük észre, mert nem hiszünk. Ma is tesz csodákat, azért, hogy a hitünket bátorítsa, hogy megerősítse. Nem akar ámulatba ejteni, nem akar elvarázsolni minket, hanem a hitet akarja felébreszteni bennünk. Így akarja elmélyíteni ma a te hitedet is. Testvérem, hogyha te ma hallottad az Úr szavát, higgy annak, amit Jézus mondott most neked, és menj el innen az ígéretek beteljesülése felé. Kívánom, hogy ez így legyen. Amen. Ige hirdetése válaszolva a 458. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 458. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkőszál! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy bennünket is újjászültél, hogy mi is hitben járhatunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy ismerjük a te szeretetedet, és ez újra meg újra oda vonszol bennünket te hozzád. Megvalljuk neked alázattal, bűnbánattal, ennek ellenére mi mégis olyan gyakran esünk térdre előtted, amikor baj van. De csak akkor, bocsáss meg nekünk, mennyei Atyánk, hogy az örömben elfeledkezünk te rólad. Köszönjük neked, hogy ma bíztattál és bátorítottál bennünket arra, hogy merjünk hinni akkor is, merjünk az életünkbe hívni téged akkor is, merjünk közösségben lenni veled akkor is, amikor úgy érezzük, hogy minden rendben van körülöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez lehet a legnagyobb csoda, hadd kérjünk téged arra, hogy valamennyien megtapasztalhassuk ezt. Hadd kérjünk azokért, akik még nem találkoztak veled. Vidd végbe a csodát az ő életükbe is. Jelensd meg a te dicsőségedet az ő számukra is. De kérünk, Urunk, magunkért is, jelensd meg a te dicsőségedet mi számunkra is, akik már ismerünk téged, mert jó nálad lenni, Urunk. Kérünk téged, mennyei atyánk, az előttünk álló hétért, a csendes hétért, légy jelen a gyülekezet tagjaival, áld meg az ige szolgálóit, add, Urunk, hogy lehessenek megtérések, add, Urunk, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád, és hadd ismerhessük meg egymást is egy kicsit jobban. Kérünk téged, Urunk, szeretteinkért, rokonainkért, kérünk téged ezért a városért, kérünk téged nemzetünkért, az egész földért, áld meg, Urunk, a te szereteteddel, töltsd ki rajtunk a te kegyelmedet. Amen. Most magába mondja el mindenki a saját imádságát. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk most. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, amint azt tudjuk, és amiért imádkoztunk is az előbb, gyülekezetünk a jövő héten Sopron mellett Bremberg bányára utazik, és Sopron melletti helységbe, ahol a nyári csendes hetet fogjuk eltölteni. Ezzel kapcsolatban hadd kérjük a testvérek imádságát a szolgálat végzőkért, és azokért, valamennyiünkért, akik ott lesznek. A jövő héten így a rendszeres gyülekezeti alkalmak elmaradnak, illetve két alkalmat megtartunk, a hétfő esti istentiszteletet 6 órakor, és vasárnap délelőtt pedig 10 órakor itt a templomban istentisztelet lesz. Tehát hordozzuk imádságba a gyülekezeti csendes hetet.
Mielőtt az istentiszteletünket folytatnánk, úgy gondolom, hogy a segédlelkészeink, illetve a volt segédlelkészeink, azok Péter Gyula és Molnár Sándor álljatok ide, legyetek szívesek az úrasztala mellé. Isten beszédében hozzáfűzött azt is olvashatjuk, hogy örüljetek az örülökkel. Olyan biztatás ez, amelyek azt hiszem, hogy szívesen elegethetünk, és most így együtt is a gyülekezet közösségében örülhetünk. Örülhetünk együtt Péter Gyulával és Molnár Sándorral, akik június 23-án letették a második lelkészképesítő vizsgát, azaz befejezték a tanulmányaikat teljesen, diplomát kaptak. Így most már nem segédlelkészei a gyülekezetünknek, hanem beosztott lelkészei, azaz nagy tiszteletbíróak. Ezzel az alkalomból szeretném Isten igéjével köszönteni őket az egész gyülekezetünk közössége nevében. Egy olyan igével, amely nekem is nagyon sokat jelent, és amelyet jó megküzdelnünk nekünk, elkipásztoroznak nekünk is, hiszen minden Jézus Krisztus követőnek jó lesz a szívébe fogadni. A zsidók azért levél 12. fejezetének az elején olvashatjuk ezeket a szavakat. Talán tudjuk azt, hogy a 11. fejezetben a hit hőseiről van szó, és aztán a 12. fejezet így kezdődik tehát. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege lesz körül, tegyünk le minden ránk rendelő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűn, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Néztünk fel Jézusra, a hit terhére és beteljesítvére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ül. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el nem sürgítetek. Isten áldását kívánom, és azt, hogy legyen így az életetekben, hogy tanuljatok meg újra és újra felnézni minden nehézség, vihar, csalódás, vereség, kudarc, vagy látszólagos kudarc és vereség után az Úr Jézus Krisztusra. Isten áldjon így meg benneteket további életetekben, szolgálatokban és leendő családokban, illetve most szüleitekkel, testvéreitekkel együtt is. És a gyülekezet ajándékaképpen pedig ezt szerint is csomagot fogadjátok el.
Gyülekezetben nagyon fogadják a szeretettel. A név bölcsességére hagyatkozva azt mondja a név bölcsességére. Jóban fordítam, hogy nem befejeztétek az adományaitokat, de hogy még is egy kicsit a további adományos gyülekezetben nagyon fogadják.
Záró énekül a 458. dicséretünk második, harmadik és negyedik versszakait énekeljük el. A második versszak így kezdődik: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Most hajtsuk meg a fejünket, és kérjük közösen Urunk áldását. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!